Van-e nagyobb kaland annál, mint amikor a boldogító igen után két ember együtt folytatja tovább az életét? Üdvözöllek a Kalandvágyból esküvő podcastban. Az adásokban megosztom veled szereplőink személyes esküvői történeteit, valamint a szakma szakembereinek tippjeit, tanácsait és a legújabb trendeket. Én Dóra vagyok, a Kalandvágyból külföldre és Kalandvágyból esküvő podcastok házigazdája. Tarts velem, ha a nagy napra készülsz, és akkor is, ha egyszerűen csak érdekel a téma. Új rész minden szombaton. Dóri és Jeremy 2019-ben tartották esküvőiket Magyarországon, annak ellenére itt, hogy akkor ők még javában Párizsban éltek. Több okból is kihívás volt, tehát az esküvő szervezése, amit Dóri szinte teljesen egyedül intézett. A legnagyobb nehezítő tényező természetesen a távolság volt, hiszen csak alkalmanként tudott hazajönni, személyesen egyeztetni, intézkedni. A sok nehézség ellenére végül azonban sikerült megvalósítani a minden részletében aprólékosan kidolgozott álomesküvőt.
Sziasztok, Dóra vagyok, és 2019. júniusában házasodtam össze a francia férjemmel. Jeremynek hívják, és Párizsban ismerkedtünk meg 2015-ben, amikor a munkám miatt francia fővárosba költöztem.
Éppen ez lenne az első kérdésem, hogy hogyan ismerkedtetek össze?
Ugye, amikor én kiköltöztem Párizsba, akkor otthon is, de főleg, tehát Franciaországban is már nagyon népszerűek voltak ezek az internetes ismerkedési lehetőségek, és különösen a mobil applikációk. Ugye a Tindert mindenki ismeri, de ezen kívül ugye nyilván nagyon sokféle más ilyen applikáció is van. És amikor én kiköltöztem, akkor a metró megállók, a busz megállók tele voltak plakátolva egy új applikációval, aminek az volt a neve, hogy Adoptam meg, vagyis fogadj örökbe egy pasit. És ez egy ilyen vicces applikáció volt, ami nekem nagyon tetszett, és úgy voltam vele, hogy semmit nem veszíthetek, hogyha letöltöm, kipróbálom. És igen, ezen ismerkedtünk meg. A férjemet egyébként a barátai regisztrálták.
De akkor ez kimondottan nőknek szól?
Igen, tehát, hogy én úgy emlékszem, hogy a férfiaknak volt fizetős, és a nőknek pedig ingyenes, és hogy olyasmi volt, hogy ahelyett, hogy mondjuk valaki leírta, hogy milyen hobbiai vannak, vagy mi a munkája, különböző kategóriákat lehetett beállítani, hogy mondjuk milyen funkciói vannak, hogy miért érdemes őt örökbe fogadni, hogy mondjuk tud barkácsolni, vagy nem tudom, megszereli a számítógépedet, hogyha elromlik. És nyilván ugye azt is meg lehetett adni, hogy valaki alkalmi kapcsolatot keres, vagy hosszabb távra, hogy mondjuk örökbe fogadna valakit. Úgyhogy nekem ez tetszett. És nyilván, tehát szerintem tulajdonképpen olyan, mint egy úgymond komolyabb társkereső, ahol azért sok kritérium szerint lehet választani, és úgy voltam vele, hogy miért ne.
Milyen készségei, képességei voltak a most már férjednek?
Igen, hát ez a számítógép szerelés, ezt nem véletlenül mondtam, mert én nem vagyok egy nagy ilyen informatikai talentum, de ő viszont igen, és ez nekem nagyon tetszett, nagyon imponált, meg persze nyilván ugye a barkácsolás is. Azt mondjuk nem tudom, hogy a sportolásról hazudott-e valamit, mert az tény és való, hogy ő nagyon nem sportos, tehát ez ugye így kiderült. Bár síelni mondjuk tud, meg mondjuk nem tudom biciklizni, vagy ilyenek, de hogy semmit nem szeret. Tehát ő igazából foci rajongó, de azt is ugye nyilván csak nézni szereti. Tehát ő nem sportos, erre mondjuk, tehát ugye nem emlékszem annyira, de igen, meg még azt hiszem, azt tetszett benne, hogy azt hitte, hogy ő is szeretne sokat utazni. És ez nekem is fontos cél volt, mert azt hiszem, hogy az én profilomon az volt talán egy elmondatom, valami ilyesmi, hogy szeretnéd de velem együtt felfedezni a világot. Igen, így találtunk egymásra.
Akkor különösen izgalmas az, vagy érdekes az a kérdés, hogy milyen volt az első randi. Mondom, akkor itt elindult valami kommunikáció, hát fényképet talán láttatok egymásról. Ért valami kép a fejedbe róla, és milyen volt, mikor tényleg találkoztatok?
Én azon szerencsések közé tartozom, akiknek ezzel az internetes ismerkedéssel olyan nagy baklövései nem voltak. Tudom, hogy van, aki azt mondja, hogy hogy ő meg sem próbálja, mert már annyi rosszat hallott róla, de valahogy így nekem is, meg így az ismeretségi körömben is nagyon sokan találtak így tartós kapcsolatot, vagy akár ugye házastársat. Igazából én vele is, de mondjuk másokkal is, amikor találkoztam, akkor azért így többször váltottam üzenetet, és így ugye az első találkozáskor az a kép, ami a fejemben élt, az igazából megfelelt a valóságnak.
Mikor, mennyi idő után érezted azt, hogy lehet, hogy ő lesz az igazi, és hogy talán akár feleségül is mennél hozzá, feltenni a kérdést?
De viszonylag hamar éreztem azt, hogy ő az a típus, akire tényleg lehet számítani, aki megbízható, aki mellettem áll, támogat. És nekem ez nagyon fontos volt, mert ugye én teljesen egyedül költöztem a munkám miatt ugye Párizsba, teljesen egyedül voltam. Voltak nyilván ugye kollégáim, de hát azért ez egy egész más kapcsolat, mint hogyha lettek volna akár csak ismerőseim a városban. És emiatt talán még jobban fontos volt számomra az, hogy valaki olyat találjak, akire számíthatok. És ő nagyon ez a típus, és akkor így tulajdonképpen elég hamar kiderült, hogy ő nekem egy ideális pár lehet. Igen.
A szülők mindkét oldalról hogyan fogadtak benneteket?
Hát az én oldalamról a szüleim igazából, ők nagyon jól fogadták Jeremyt, mert tehát amikor Párizsban éltem, akkor ők is azért többször eljöttek meglátogatni, és akkor ugye ők is ugye találkoztak vele. Hát beszélni nem nagyon tudnak, mert ugye a szüleim a magyar mellett angolul és németül beszélnek, a férjem viszont csak franciául beszél. Így ugye hát ideális a kapcsolatuk nyilván, külön vitákra nincs lehetőség semmilyen szempontból. Viszont hát látták ugye, hogy hogyan viszonyul hozzám, ugye sokat meséltem nyilván róla, látták, hogy hogyan viselkedik akkor is, amikor ugye ők ott vannak, úgyhogy igazából ők nagyon, nagyon támogatóak voltak. Tehát igazából a férjem ugyan egyedül élt, de nem élt úgy együtt előttem soha senkivel. Tehát, hogy az anyukája, ő nagyon örült annak, hogy Jeremy talált valakit, aki szimpatikus neki, és emiatt igazából én is szinte automatikusan mondjuk szimpatikus lettem. Az viszont igaz, hogy ugye én nem vagyok francia, meg pláne párizsi nem. Tehát azért néha még mindig megkérdezi, és hogy az miért van, hogy Magyarországnak nincs tengerpartja. Ez nagyon vicces számomra, hogy ilyen kérdéseket mindig feltesz, mert
lehet élni egy olyan országban, aminek...
Igen, hogy ez hogy van, meg szerintem neki igazából teljesen mindegy. Amit még a másik podcastben is mondtam, hogy nem igazán tudja belőni, hogy most Magyarország az mennyiben más, mint Oroszország, vagy ilyenek. Tehát, hogy ő nem igazán tudja ezt, a Közép-Kelet-Európa dolgot nem érti.
A lánykérés az hogyan zajlott? Mennyire volt meglepetés, vagy már számítottál rá, beszéltetek-e róla, vagy teljesen váratlanul ért?
Én nem szeretem a váratlan dolgokat, úgyhogy igen, ez egy tervezett lánykérés volt, olyannyira, hogy mondjuk például a gyűrű választást, azt együtt tettük meg, mert én mondtam Jeremynek, hogy ugye mi viszonylag így a baráti társaságból később házasodtunk. És hogy én mondtam neki, hogy én annyi csúnya gyűrűt láttam, vagy legalábbis olyat, ami nekem nem tetszik, hogy ha olyat választ, ami nekem nem tetszik, akkor nemet mondok. Mert hogy szerintem ez egy fontos szimbólum. És aztán ezen ő annyira megijedt, hogy akkor mondta, hogy akkor választunk együtt. Egyébként egy olyan két és fél éve voltunk együtt, amikor ez egyáltalán így szóba került, hogy így el tudjuk képzelni az életünket közösen. Különösen annak hatására, ugye, hogy az ő baráti társaságából, meg az én barátnőim közül is nagyon sokan házasodtak. Tehát pont amikor mi így összekerültünk, akkor kezdődtek az esküvők, úgy igazán. Tehát én akkor voltam 28 éves, 28-29, aztán később. És ekkor ugye hát így 30 körül valami miatt, nem tudom miért, de az én generációm ugye 30 körül kezdett így igazán házasodni, és ugye sok esküvőn voltunk, és akkor nyilván ugye volt, ahol egyébként elkaptam a csokrot is. Úgyhogy az egy vicces történet olyan szempontból, hogy ez még viszonylag az elején volt, az ismerettségünk történetében, és én nem is akartam, vagy nem is álltam oda, ahova állni kellett, hogy ugye dobja a mennyasszony a csokrot, hanem teraszon voltunk, és én a terasznak a másik oldalára álltam, ráadásul egy hatalmas üvegajtó mögé, mert ugye a terasz ajtó, ez a nagy üvegajtó ugye úgy nyílt ki, és én ott álltam, mert nem is tudom már, talán rávártam valami miatt, és a többiek meg ugye a másik irányban álltak, hogy várják a csokrot. És amikor a mennyasszony eldobta a csokrot, akkor hirtelen csak azt vettem észre, hogy valami csapódik mellém a földbe, de már ugye az a nagy üvegajtó levágta a virágoknak nagy részt ugye a fejét, szóval csak egy ilyen csonk, de pontosan a lábam mellett oda csapódott a földbe. És hát ezen ugye nagyon sokáig nevettünk, és aztán Jeremy nem is volt akkor ott, ő ezt az incidenst nem is látta, és aztán úgy kiabálták neki, hogy jöjjön már, mert hogy ugye ő lesz akkor a következő a társaságban, aki majd megnősül, mert engem szinte ugye eltalált a csokor.
Esküvőt mikorra tűztétek ki?
Hát ugye 2019. június 15-én volt az esküvőnk, és már előtte egy másfél évvel megvolt ez az időpont, és az is tulajdonképpen azért, mert hogy ugye a baráti társaságban hallottuk, hogy ha valaki egy fél-háromnegyed évvel korábban próbálja elkezdeni a szervezést, az már nem elég. Tehát, hogy minimum egy évvel, de inkább még korábban érdemes válogatni a helyszínek közül, mert hogy valami miatt, én nem tudom tényleg miért, de hogy annyira megnőtt azoknak a száma, akik ugye házasságot szeretnének kötni, nem tudom miért, de hogy így az elmúlt években ilyen nagyon nagy ugrás volt, talán a, nem tudom, a támogatások miatt, vagy most ez így divatba jött újra, nem tudom miért, de hogy tényleg Budapesten és Budapest környékén a helyszínek azok nagyon hamar elkelnek. Meg hát végül is azért nincs is olyan sok hétvége, ugye májustól mondjuk szeptemberig van viszonylag jó idő, hát az hány szombat? Mert ugye mindenki szombaton szeretné.
Az neked egyértelmű volt, hogy Budapesten legyen az esküvőtök?
Valami miatt sajnos igen. Egyébként én utólag már megbántam, és hogyha egyetlen tanácsot adhatnék azoknak, akik ilyen hasonló helyzetben vannak, hogy külföldön élnek a külföldi párjukkal, ráadásul mondjuk olyan helyen, ahol mondjuk a párjuk otthonosan mozog, akkor én azt tanácsolnám, hogy mindenképpen ott szervezzék, mert sokkal egyszerűbb lesz. Tehát nekünk ugye volt egy magyar esküvőnk, amit másfél éven keresztül szerveztem én ugye szinte egyedül, nagyon sok megpróbáltatáson mentem át, nagyon-nagyon sokba került. Ez volt az egyházi esküvőnk, és volt egy polgári esküvőnk Párizsban, ami szerintem sokkal jobban sikerült, körülbelül egy délután alatt szerveztem, és nekem az valahogy sokkal jobb emlék, mint ez a magyar verzió. Pont a megpróbáltatások miatt.
Mesélj ezekről a megpróbáltatásokról. Hol volt egyébként?
Én nem vagyok azért egy annyira ilyen romantikus típus, viszont amikor egy esküvőt elképzeltem, akkor mindig egy kastély jutott eszembe. És úgy voltam vele, hogy ha egyszer nekem lesz esküvőm, akkor én egy kastélyt szeretnék, és aztán végül a Fehérvár Csurgói Károly kastélyra esett a választásunk, mert ugye ez nincs olyan messze Budapesttől, nagyon szép, ugye a fényképeken jól mutat, és a teljes kastélyt lehet úgymond lefoglalni az esküvőre. Tehát nem is olyan nagy, hogy mondjuk más szálló vendégekkel hadakozni kelljen akkor mondjuk a kert használaton, vagy akkor az étterem részt, vagy hogy mondjuk egy külön teremben, mert ugye ez is problémás, hogyha valaki egy annyira nagy helyszínt választ, akkor ugye ott más vendégek is lesznek. Tehát, hogy nem jó, túl kicsi, se túl nagyot választani, tehát nagyon nehéz ezt így szerintem így ideálisan megtalálni. És én ezt választottam. Igazából a legnagyobb probléma az volt, így a szervezéssel kapcsolatban, hogy a kastély hihetetlen népszerű lett. És igazából egyetlen egy személy foglalkozott az összes esküvővel, olyan szinten, hogy ő még jelen is volt az esküvőkön a kastély részéről, hogyha bármiben kell, akkor tudjon segíteni. És ez azt eredményezte, hogy ez az egy hölgy teljesen fogalma nem volt semmiről, egyszerűen nem tudta követni, hogy most mi merre, hogy van megbeszélve, stb. És annyi minden nehézség jött közbe, hogy én az esküvőnk előtt 3 hónappal már egy másik helyszínt kezdtem el keresni, vagy lefixálni Magyarországon, mert egyszer csak telefonáltak, mikor végre felvettek még egy újabb rendezvényszervezőt, hogy igazából a mi esküvő időpontunkra, ami már másfél éve ugye le volt foglalva, beszerveztek egy másik esküvőt. hogy olyan szinten volt káoszos ez az egész, hogy igazából tényleg én csak azt tudom mondani, hogy aki teheti, az ott tartsa, ahol lakik, és ahol oda tud menni, és személyesen azt tudja mondani, hogy nem ezt beszéltük meg, nem erről volt szó.
Hány fősre terveztétek egyébként?
Nem voltunk sokan, azt hiszem 44-en voltak a vacsorán. Úgyhogy ez egy viszonylag kisebb esküvő volt.
Adódott még valami probléma így szervezés közben?
Hát én egy olyan esküvőt képzeltem el, ami a nyári bál hangulatát idézi meg. És ehhez ugye kellettek a komoly zenészek, kellett ugye olyan zenekar, aki aztán majd éjfél után kis popzenét, rockzenét, ilyesmit is azért játszik, tehát ugye két zenekar, illetve mondjuk nekem a díszítés nagyon fontos volt, hogy én élő virágokat szerettem volna, fehér, rózsaszín rózsákat, és sokat, és minőségit. És igazából elég sok dekoratőrrel beszéltem, találkoztam, ugye ezek mindig hazarepülni, elmondani, nem tudom, és valahogy nem találtam meg azt az ideális szemét, aki mondjuk a dekort megvalósítja, mert hogy amikor én elmondtam, hogy mit szeretnék, akkor általában azt mondták, hogy ó, hát ezt senki nem csinálja meg, vagy azt mondták, aki ilyen nagyon, tudom, népszerű designer volt, hogy ez out of fashion. Tehát, hogy senki nem szervez már ilyen romantikus esküvőket, sokkal inkább ilyen modernebbeket, vagy ugye akkor ilyen nagyon vidéki hangulatú, ilyen pajta, és akkor a befőttes üveg az asztalon, levendulákkal, nem tudom, szóval nem volt egyszerű, végül aztán egy ismerős virágos volt hajlandó ezeket elkészíteni, amit én ugye kiválasztottam, Hollandiából hozták hozzá a virágokat, így külön, tehát nagyon nehéz volt.
És nem lehetett eltéríteni téged arról, hogy mondjuk ne rózsaszín, fehér rózsa legyen, vagy ha már az ötödik virágos azt mondja, hogy ezt nem tudják megcsinálni, nem legyen valamilyen más arra, tehát nem voltál másra nyitott, hanem amit elképzeltél
Igen,
üveg.
igen. Hát úgy voltam vele, hogy ezt mi ugye ketten a férjemmel fizettük ugye az egész minden ünnepséget. Én nyilván akkor is, meg most is úgy érzem, hogy én egyszer szeretnék férjhez menni, hát miért ne legyen olyan, amilyennek én elképzelem. Úgyhogy igen, nehéz volt. És viszont mondjuk, amikor Párizsban szerveztem hasonlóakat, akkor ugye elsőre sikerült, hiszen ott már megvoltak a kedvenc virágboltjaim. Tehát tudtam, hogy igazából honnan és milyen csokrot szeretnék, vagy csokrokat szeretnék. Tehát az adott volt. Ezért mondom ezt tényleg, hogyha az ember valahol ismerős, akkor sokkal könnyebb.
A ruhád milyen volt, honnan volt?
Nekem három ruhám volt. Volt egy külön ruha, egy ilyen nagy habos a templomi esküvőre, ami egyébként a kastély mellett egy kis kápolnában volt. Azt megbántam egyébként, mert azt egy ilyen körúti menyasszonyi ruha kölcsönzőből szereztük. Hát szerintem olyan áron venni is lehetett volna, mint amennyire azt ki lehetett kölcsönözni. Ráadásul, ugye azt már későn vettük észre, leginkább csak a fényképeken, hogy akkor beállították az én méretemre, akkor nagyon-nagyon felhajtották alul, nagyon felkapták. Nyilván ugye, hogy tudjak benne menni, mert azt gondolom jó szándékulag, azt gondolták, hogy életemben nem volt még rajtam földigérő ruha, tehát nem tudom valószínűleg, hogy hogyan kell benne menni, meg nyilván úgy voltak vele, hogy ne tapossam le. Igen ám, csak hogy a fényképeket, tehát azokat a fényképeket, amikor ezt a ruhát viselem, egyáltalán nem tudjuk ugye használni, mert borzasztóan idétlen lett. Tehát, hogy kilátszik a cipőm, a bokám, tehát, hogy olyan, mintha egy ilyen keringő ruha lenne rajtam, katasztrófa. Úgyhogy igazából ezt nagyon sajnálom, mert a ruha maga nagyon szép volt. Ez is megint az, hogy ugye nem tudtam annyiszor hazamenni, hogy eljárjak próbákra. Tehát, hogy mindig elmenjek valahova havonta egyszer, hogy akkor na, megvan a felső része, na, megvan akkor nem tudom, a dereka, próbáljuk fel, stb. Úgyhogy ezért lett ez a habos ruha ilyen szerencsétlen. Aztán volt ugye egy ruhám, amit rendeltem, de rám alakították, egy nagyon szép ilyen alakot követő fehér csipkés ruha, na az tökéletes, tehát tényleg azt interneten találtam, és ott Párizsban aztán egy ilyen szabóságban igazából szinte tökéletes volt rám a konfekció méret, csak az aljából egy kicsit levágattam. De azt ugye ott nagyon jól beállították a hosszúságot, és akkor volt egy buli ruhám, azt pedig Londonból rendeltem, az egy Needlen Thread ruha volt. Ezt egyébként ajánlom, mert nagyon-nagyon szép ruhákat készítenek, nagyon sok mintával, és egyébként a Katalin hercegnő is szokott ilyen ruhákba jönni-menni, és ezek nagyon szépek, úgyhogy ezt ajánlom. Meg még van egy másik, amit ajánlok, az eljegyzésünkre egy Pronovias ruhám volt, ez egy spanyol márka, és nekik van ott Párizsban, ahol laktunk, pont velünk szemben volt egy nagy showroomjuk, és ott vettem azt a ruhát, és az is nagyon jól sikerült, szóval az is tényleg gyönyörű, és addig ér, ameddig kell.
A fotóst azt hogyan találtad?
A szüleim elmentek az otthoni esküvő kiállításra, és akkor ott találtak egy fotós párost, akik nekik szimpatikusak voltak, édesapám ő maga is fotózik, és akkor megnézte így a különböző fotósok portfólióját, és őket választotta.
Tehát akkor azt nem te választottad?
Azt nem, a fotóst nem én választottam. Ők egyébként videót is készítettek, és egy nagyon profi csapat volt, tényleg most tudom, talán öten jöttek, úgyhogy nagyon profi volt. Annyi mondom, hogy mire odaértünk már, hogy az esküvő napja volt, addigra én már annyira elfáradtam ebbe a sok hercehurcába, meg ugye össze-vissza utazgatásba, meg problémába, hogy már kedvem sem volt az egész ez ugyannyira, tehát próbáltam nyilván magamat megerőltetni, de valahogy nem éreztem magamat olyan felhőtlenül jól, és valami miatt én ezt látom a fényképeken is, de ez lehet, hogy csak az én fejemben létezik, mert amúgy tényleg szép fényképeket csináltak, ugye leszámítva ezt a ruha malőrt, hogy ugye az egyik ruhám nagyon idétlen volt, de egyébként tényleg jó lett, meg szépek lettek a videók is, úgyhogy.
És akkor zenekart találtál végül?
Hát azt is elég nehezen, mert ugye én azt vettem észre, hogy manapság ez a DJ dolog megy. Na most én meg azt úgy éreztem, hogy az olyan lenne, mint a bekapcsolnánk a rádiót. Tehát most azért, ha már tényleg ez egy esküvő, akkor már meg ugye nyilván mondom, egy nyári bált szerettünk volna megidézni. Szóval nálunk mondjuk volt ugye komoly zene is, és akkor a komoly zenére tánctanítás, szóval keringőztek a párok, kértem ugye a hölgy vendégeket, hogy hosszú ruhába jöjjenek, a férfiak, hogyha tehetik, akkor öltözzenek ugye smokingba a vacsorához, tehát hogy egy ilyen hangulatot kerestünk, és aztán igen, végül találtam egy zenekart, és ők tudtak ajánlani egy pár zenésztársukat, akik meg akkor a komoly zenei részét hozták. Ők zenéltek ugye a templomban is, aztán ezen a keringős részen, és akkor ugye volt egy másik zenekar a buli részhez.
A vacsorát azt a helyszín biztosította, vagy volt külön catering csapat?
Hát a helyszín biztosította, de ez is nagyon nehéz volt, mert ugye mi már jó előre voltunk próbavacsorán, ugye pontosan meghatároztuk, hogy mit szeretnénk enni, stb. És hát mire oda jutottunk már, hogy az esküvő volt, addigra kiderült, hogy az, akivel mi ezt lepróbáltuk, az a séf, az már rég máshol dolgozik. Úgyhogy végül is megcsinálták, amit kértünk. Nem volt rossz, nem azt mondom, szerintem jól sikerült, de azért ez is olyan, hogy most hát hányszor kell próbavacsorázni menni, vagy hányszor kell valamit elpróbálni ahhoz, hogy végre egyszer sikerüljön. Tehát, hogy...
Nem olyan volt, mint a próba vacsora?
Hát szerintem a hal az nem az a hal volt, amit mi igazából kiválasztottunk, meg amit fizettünk, de mindegy, jó volt. Tehát, hogy jó volt, csak nem tudom tényleg, így nekem ez fura, hogy így mindent annyiszor kell ismételni.
Lehet mondani, hogy te egyébként maximalista vagy? Ez jellemző rád?
Hát igen. Igen, tehát azért próbálom, hogyha lehet valamit tenni azért, hogy valami jobb legyen, vagy úgy sikerüljön, mint ahogy én elképzelem, akkor azért teszek. Szóval nem vagyok lusta úgy neki menni dolgoknak, hogy akkor igen, sikerüljön.
A menüt elmondod, hogy mi volt az ételsor?
Hát mi a menüben alapvetően ezt a klasszikus ilyen hideg előétel, meleg előétel, hal, hús és a desszert sort követtük. Annyi különbséggel, hogy hideg előételt nem választottunk, mert az esküvő után pogácsát kínáltunk, illetve hívtunk egy fagylaltos kocsit, mert ugye nyáron volt, és én arra gondoltam, hogy az jó lesz, tehát hogy akkor ott mindenki hűsíthette magát fagylaltal, és akkor igazából már, amikor a vacsorára került a sor, akkor rögtön a levessel kezdtünk. és akkor utána jött a hal, ami egyébként egy mi Saint-Pierre szerettünk volna, mert amikor jártunk így a Karib-térségben, akkor ott ezt a halat ettük, és hogy ez nekünk nagyon tetszett, és hogy ezt szerettük volna. Hát aztán, hogy az volt-e, amit ettünk, azt nem tudom, de minden esetre ilyen fehér húsú hal volt, szóval még az is lehet, hogy az volt. És aztán ugye volt a hús, az azt hiszem ilyen szűzérmék voltak, és a desszert ugye az meg maga a torta volt. Azt úgy nem választottunk külön.
De azt is a helyszín készítette, a tortát?
Nem, azt a tortát, azt egy ismerős cukrász hölgy készítette. Igazából az jól sikerült, tehát hogy ez egy ilyen több emeletes, ilyen virágdíszítéses, nagyon szép, több ízű volt. Azt hiszem, hogy volt, azt hiszem olyan, hogy túrós, barackos része volt, akkor volt csokis mállás, vagy ilyen csoki muszos mállás. Szóval így olyasmit igyekeztünk válogatni, ami azért így viszonylag könnyedebb. Ugye hát nagyon meleg volt.
Volt-e ilyen ceremóniamester, tehát aki úgy irányította az eseményt, meg a vendégeket, meg az...
Persze muszáj volt, tehát hogy én akármennyire is ugye kérdezted, hogy maximalista vagyok, hát nyilván határozott vagyok, de én azt tudtam, hogy én nem én leszek az, aki ott ezben a hatalmas ruhákban, ugye ráadásul, tehát amikor ugye át kellett öltöznöm, akkor is azért nem volt olyan sok idő. Tehát, hogy nem én leszek az, aki még majd két nyelven kiabálni is fog, hogy most ez következik, most meg az, tehát nyilván muszáj volt, és abban nagyon szerencsénk volt viszont, hogy egy nagyon-nagyon jó ceremóniamestert találtam, teljesen véletlenül az interneten. Úgyhogy ő nagyon tényleg fantasztikus volt, nagyon odaillett, nagyon elegáns volt, jól beszél franciául, ugye nyilván magyarul is, tehát hogy nagyon tökéletes volt, és még a húgát is elhozta, hogy még jobban tudja így terelni a társaságot, hogy legyen még egy ember, aki segít ebben, úgyhogy ő nagyon profil nevezette az egészet. Igen.
Az, hogy ennyi nehézség adódott már úgy viszonylag az elején, tehát ugye a kezdetén a szervezésnek nem merült fel benned, hogy ezt kiadd egy profi esküvőszervezőnek, tehát hogy ne te szenvedj itt az alvállalkozókkal, szolgáltatókkal.
Így utólag gondolva egyébként ez a hölgy, bár nem tudom, hogy akkoriban is vállalt-e szervezést is ez a ceremóniamester hölgy, ő lett volna talán az egyetlen, aki azt mondtam volna, hogy talán ő neki elhiszem, hogyha azt mondja, hogy ez jó lesz, akkor jó lesz. Viszont erre nem gondol, azért nem gondoltam, mert úgy voltam vele, hogy én elég jól meg tudom mondani, hogy én mit szeretnék, és hogyha tehát, hogyha még egy emberen van lehetőség arra, egy emberen keresztül, hogy elcsusszanak a dolgok, akkor én ezt szeretném minimalizálni. Tehát, hogy nekem nem olyan homályos elképzeléseim voltak arról, hogy mit szeretnék, hanem konkrétan tudtam, és ahhoz kerestem ugye az alvállalkozókat.
De úgy összességében azt mondod, hogy mégis ez egy olyan lakodalom volt, mint amilyet megálmodtál annak idején, tehát sikerült ezt így a...
Igen, sikerült, mert aztán utólag meg is kérdeztem így, akik ott voltak, hogy ők mit láttak, és mondták, hogy szerintük tényleg nagyon jól sikerült. Tehát, hogy tényleg igazából megvolt minden, amit én szerettem volna, annyi, hogy én rettentően nem fáradtam benne.
Melyik volt számodra így, hogy ennyire benne voltál a szervezésben a legemlékezetesebb pillanat?
Hát nekem az egyházi szertartás nagyon sokat jelentett, mert ugye egy ismerős pap adott minket össze, ráadásul ugye úgy, hogy még mondjuk Magyarországon néhány alkalommal kell jegyes oktatásra járni, hogyha valaki mondjuk katolikus szertartás szerint szeretne házasságot kötni, és mondjuk jó, ha mind a két fél meg van keresztelve, tehát hogy azért ez egy ilyen laza dolog. Ahhoz képest, ugye, mivel mi Párizsban éltünk, hát a férjem, meg hát nyilván nekem is, ugye a jegyes oktatás a francia szabályok szerint ment. És ugye azért ez azt jelentette, hogy a férjem másfél évig járt hittanra, mire végre megkeresztelték. Ami ugye azt jelentette, hogy járt csoportba, járt egyéni oktatásra egy kis paphoz, és az utolsó fél évben meg szinte állandóan a templomban, a hittanteremben ültünk, mert ugye vagy neki volt ez a csoportos egyéni, illetve a házasságra felkészítő alkalmakból is volt csoportos is, meg egyéni is, meg voltak hétvégi alkalmak is. Tehát, hogy én a végére már annyira belefáradtam, mondom, nem hittem el, mondom, én ráadásul ugye katolikus gimnáziumban is érettségiztem, szóval tényleg nővérekhez jártam ugye 6 évig, és nem mondanám magamat olyan vallásosnak, akinek ez határozza meg minden cselekedetét, de fontos volt nekem, hogy tényleg, hát hogyha tényleg vallásos vagyok, akkor hát ugye sokan házasodnak úgy is templomban, hogy nem igazán vallásosak. Most, ha én vallásos vagyok, akkor miért ne házasodjunk templomban? És a férjem is erre igent mondott, csak ugye nem tudtuk még akkor, hogy majd ez miben jár. Úgyhogy a pap is, aki aztán ugye összeadott minket otthon, hát ő is mondta, hogy Úristen, hát Magyarországon szinte nem lenne katolikus, hogyha, vagy nem lenne katolikus esküvő, hogyha ezt ilyen komolyan vennék. Úgyhogy én azt gondolom, ez volt a legszebb része, mert tényleg nagyon szép zenéket választottunk, ugye ott volt az összes barátunk, az összes olyan rokon, akit ugye szeretünk, szépen fel volt ugye ez a kis kápolna is díszítve, és annak ellenére, hogy a ruhám nem ért pont földig, annak ellenére szerintem nagyon, nagyon szép volt.
Nász útra hová mentetek?
Az ilyen nagy nászút az végül is lelkesedés hiányában elmaradt, mert én azt szerettem volna, hogy ugye Magyarországon legyen az egyházi esküvő, és akkor tengerparton házasodjunk össze polgárilag. Igen ám, de ez, hogy két különböző nemzetiségű vagy hát állampolgárságú ember egy harmadik országban összeházasodjon, azért az is egy szép történet, hivatalosan, ugye? Mert amiket itt lehet látni, azok általában ilyen fogadalom megújítások, stb. Tehát, hogy így persze be lehet öltözni, meg odaáll valaki, aki úgy csinál, mintha, de az nagy többségében nem hivatalos papír. Ráadásul olyannal is találkoztam már, aki végül végigvitte ezt az egészet, és soha nem kapták meg a papírt. Úgyhogy aztán így lett végül is nekünk egy pár hónappal később egy párizsi polgári esküvőnk. Amit utólag nem bánok, mert tényleg nagyon jól sikerült. Ott ugye abban a ruhában voltam, amit Magyarországon a vacsorához vettem fel, és tényleg egy olyan helyen voltunk, amit ugye korábban is már ismertem, tehát hogy úgy tudtam, hogy ott milyen lesz így az asztaldíszítés, vagy maga, amit ugye enni kapunk, úgyhogy az is nagyon jó volt.
Azután is volt egy vacsora?
Igen, egy ilyen kis fogadás. Igazából egy ilyen tea délutánt tartottunk, tehát hogy mert így délután volt, és akkor úgy voltunk vele, hogy nem akartuk, hogy hazamenjenek a meghívottak, tehát és akkor este jöjjenek vissza, hanem akkor ugye egy ilyen tea délután volt. És jól sikerült nagyon. Nem voltak olyan sokan, ez egy hétköznapi nap volt. Pont azért választottuk hétköznapra, hogy ott a polgármesteri hivatalban se legyenek sokan, és akkor így ugye könnyebb is volt asztalt foglalni, meg ilyenek, úgyhogy az egy hétköznap volt.
Mit tanácsolnál annak, aki esküvő szervezés előtt áll?
Jól gondolja meg, hogy mibe vágja bele a fejszéjét. Hát igazából ezt, hogy amit már mondtam, hogy mindenféleképpen ott csinálja, ahol ismerős. Tehát, hogy szép dolog, hogy Magyarországon élnek a rokonok, barátok, ismerősök, de az esküvő az nem a rokonok, barátok, ismerősöknek készül. Tehát, hogy ez az ő esküvője a párjával, és szerintem olyannak kell lenni, amit a pár szeretne. És igazából az szerintem a legfontosabb, hogy ők jól érezzék magukat ezen a napon. És nem az, hogy mondjuk tetszen a nagymamának, vagy a nagynéninek, vagy olyan helyen legyen, ahova a nagynéni, vagy nem tudom, valaki ugye könnyen oda talál, oda jut. Úgyhogy én ezt tanácsolnám, hogy úgy szervezze mindenki, ahogy neki a legjobb.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.